Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. És hallgassuk meg az igeidet és alapigét, amint azt megírva találjuk Pál rómaiakhoz írt leveléből, az első fejezetben a 18. verstől a 25. versig a következőképpen. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászok képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Egy új év elején fogadalmaktól hangosak az esték, és a reggelek, és a nappalok, mert hogy non-stop üzemmódban mindenki mindenhol fogadalmat tesz. Az új évben megváltozok, más leszek, mint aki voltam 2013-ban. Mert az új év, mint ürügy, nagyon intenzíven jelenik meg, ha az ember, annak is újévi variánsa, változni vagy változtatni akar az életén. Ez az idő intervallum, így az új év elején, amikor a konditermek megtelnek, a nyelviskoláknál alig győzik felvenni a telefont, amikor minden szolgáltatás, amely megújítást, ha úgy tetszik, testi, lelki felújítást ígér, jól kezdi az évet. Jól tudjuk, hogy ez az igazi szezonja a különböző diéták elkezdésének is, hiszen új évkor könnyebb, mondják a pszichológusok, akik persze szintén sokszor nyertesei, vagy legalábbis főszereplői ennek az időszaknak. Igen, ilyenkor valahogy könnyebben ráveszi magát a test és a lélek, hogy belekezdjen valami újba, belekezdjen akár egy diétába. Diéta persze sokféle van, talán csak a kulináris élvezeteket hirdető reklám van többféle. És diétába belefogni is ezer meg ezer módon lehetséges. Ami mindig az egyik legizgalmasabb kérdés ilyenkor, hogy mivel pótolja a diétázó ember, hívjuk mondjuk homo diétusznak, azt a valamit, amiről le kell mondania a diéta sikere érdekében. Vagyis ha úgy tetszik, mi legyen az a pótszer, ha konkrétan akarunk fogalmazni, mi helyettesítse azt, ami talán életünk egyik fontos íze, ami majdnem olyan illatú, majdnem olyan ízű, majdnem olyan állagú, majdnem olyan hatást kelt, mint az eredeti, csak éppen nem az. A kérdés tehát így tehető fel. Mivel pótoljam, mivel helyettesítsem az eredetit, hogy magam is elhiggyem, hogy az igazival van dolgom. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Krisztus Jézusban, mivel pótoljam, mivel helyettesítsem az eredetit, hogy magam is elhiggyem, hogy az igazival van dolgom, szólna a mai nap kérdése, ha alanyai főhősei szeretnénk lenni a mai páli igeszakasznak. Mert ugye a mai ige szakaszunk, ige hirdetési textusunk, címzetjei nem mások, mint azok, akik annyira ragaszkodnak a saját berögzült életükhöz, hogy képtelnek észrevenni, hogy átverték saját magukat. Amikor kényelmességből, vagy cinikusságból, félelemből, kicsinyességből, gőgből, irítségből, vagy pótcselekvésből, de lecserélték, vagy leszerették volna cserélni életük alapját, alfáját és omegáját, és egy kreált, manipulálható műanyag istenséget tettek a helyére. Ez egy ősrégi módszer. Mióta csak ember az ember, ezt a módszert teszteli. Ezt hívja úgy a Szentírás, hogy bűn. Nem más a lényeg ennek a tesztelésnek, ennek a próbálkozásnak, mint hogy az isteni rend helyére valahogyan egy emberi rend kerüljön. Nem kisebb a tétje ennek a folyamatos kísérletezésnek, mint elhitetni saját magunkkal, hogy igenis lehet másképpen, mint ahogy a Teremtő akarja és kéri. Igen, számos bibliai, egyháztörténeti, személyes példát is tudna ki mondani arra, hogy mit is jelent, amikor az ember nem csak hogy felteszi ezt a kérdést, hogy mivel pótoljam, mivel helyettesítsem az eredetit, hogy magam is elhiggyem, hogy az igazival van dolgom, de meg is válaszolja. Helycserés támadás egy alternatív földön. Ez volt a címe annak a blog bejegyzésnek, amit a héten olvastam. A bejegyzés tulajdonképpen egy roppant érdekes gondolat kísérletről szól. Jelesül, hogy mi lenne akkor, hogyha bolygónkon helyet cserélne egymással a szárazföld és a víz. Egy kép is látható illusztrációként, ami még inkább segít elgondolkoztatni az olvasót, mi lenne, hogyha tényleg megtörténne ez a csere, ez a helycserés támadás. Én azt hiszem, valahol ez az ember legnagyobb kísértése is, amit Pál zseniálisan felismer, tudnélik, hogy szeretné lecserélni a Teremtőt, hadd mondjam így, egy helycserés támadással. Hogy olyan valakit ültessen a trónra, aki éppen olyan, mint akire szüksége van. Aki manipulálható, aki irányítható, aki befolyásolható, aki megvehető. És most hadd említsek csak néhány kulcsfogalmat. Áldozati kultusz, búcsúcédulák, imakommandó, kegyes frázisok, aranyborjú, és még sorolhatnám. Mert hogy koronként, vallásonként, felekezetenként, országonként, gyülekezetenként más és más a téma, de a kísérlet lényege ugyanaz, a széles út melletti szavazatgyűjtés a keskeny úttal szemben. Ami tulajdonképpen egyet jelent azzal, hogy az egy és örök Isten akaratával szembe menve olyan Isten gyúrunk magunknak, aki alkalmazkodik hozzánk, teljesíti kívánságainkat, és akibe könnyű hinni, mert csak azt az erkölcsi minimál programot kell követni, amit mi magunk programoztunk bele. Mivel pótoljam, mivel helyettesítsem az eredetit, hogy magam is elhiggyem, hogy az igazival van dolgom, vagy inkább kivel pótoljam, kivel helyettesítsem az eredetit, hogy magam is elhiggyem, hogy az igazival van dolgom. Kivel helyettesítsem az örökkévaló urat, hogy ne kelljen kompromisszumokat kötnöm, hogy ne kelljen feladnom a kicsinyes játszmáimat, a dogmatikus vallásosságomat, a kispolgári erkölcsösségemet, a biztonsági játékomat, a heti néhány vallásos órával megvehető üdvösségemet. Hogyan találhatnám meg a kiskaput, hogy legalább ne kelljen odatérdelnem nap, mint nap, és azt mondanom, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, Uram, irgalmazz. Szeretett gyülekezet, akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a hallatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászok képével, ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett. Írja Pál apostol, és ez a diagnózis, ez kortalan. Fontos a kontextus, fontos a konkrét cél, fontos a konkrét római gyülekezet, mégis ez a vízió túlmutat ezeken, túlmutat önmagán, és a mindenkori ember mindenkori ambícióit vizsgálja meg. És ez az ambíció életveszélyes. Gondoljunk csak az édenkerti dilemmára. Vagy gondoljunk csak a bábeli krízisre, vagy gondoljunk a választott nép 40 éves vándorlására. Gondoljunk csak a proféták szavaira, a zsoltárok mögött húzódó emberi sorsokra. Gondoljunk bele abba, hogy mit tettünk a bolygónkkal. És ne feledjük el, mi történt a 20. század tragédiáiban, és mi történik most körülöttünk, mellettünk, miattunk, közöttünk, bennünk. Ez az ambíció nem csak hogy életveszélyes, de halálos is. A kereszt drámája ugyanis ennek az ambíciónak az egyenes következménye. Az Isten fia meghal, a kárpit ketté hasad, a föld beleremeg, és világossá válik egyszer és mindenkor, hogy hova vezet az emberi sötétség. Ez az a sötétség, amiről Pál ír, és ami kicsit antropomorf módon úgy is leírható, hogy az Isten haragszik. De ez nem egy aktív, isteni harag, hanem következmény. Ambíció, sötétség, isteni harag, golgotai dráma. Ahogyan Karner Károly fogalmaz exegézisében, Isten kegyelme nem mindent elnéző tehetetlenség. Vagyis, ha az élet egy társasjáték lenne, most azt mondanám, hogy nem ér. Nem ér olyan lapot húzni, amit mi magunk írtunk meg. A keretünk, keretek, életünk keretei, ugyanis mennyei keretek. És fantasztikus evangélium az a mai napon, hogy Jézus Krisztusban ezek a keretek világossá váltak egyszer és mindenkorra. Éppen ezért értelmetlen egy pótisten felépítése és betanítása, zsákutca, maga a hitetlenség ne továbbja, maga a pogányság, amire oly sok próbálkozás van szerte a nagyvilágban és kis hazánkban is, mert a ne legyen más Istened parancs örök, és nincs semmilyen kiskapu. Szeretett kelenföldi gyülekezet, mindenki pótolható, hangzik 2014 posztmodern valóságának egyik kedvenc mondata. Mindenki pótolható. Nem igaz. Nem, és azt hiszem, hogy ez a mi reménységünk. Hogy nem mond le rólunk az Isten, hanem pontosan és egyértelműen kimondja itt és most. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened, mert én nem vagyok pótolható, nem vagyok lecserélhető, nem vagyok leváltható. De mellé teszi a mai vasárnapod neked és nekem azt az örömhírt. Pótolhatatlan vagy, úgy, ahogy vagy. Ne félj, csak higgy, bízzál bennem. Igen, ezt mondja ma az élő Isten. Neked és nekem pótolhatatlan vagy. Kövesd őt, az igazit, a valódit, a valóságost, aki ma is mindörökre ugyanaz, és aki legyőzte a sötétséget azon a bizonyos katartikus húsvéti hajnalon, hogy világosságunk, hogy életünk, hogy örök életünk legyen. Amen. Imádkozzunk. pótolhatatlan örökisten, köszönjük neked, hogy te ragaszkodsz hozzánk, hogy te nem mondasz le rólunk. Azzal együtt, amilyenek vagyunk, amit tettünk, amit nem tettünk. Kérünk, bocsáss meg nekünk, és te légy a mi életünk ura, hogy tudjunk téged követni, benned bízni, és meghallani azt a fantasztikus örömhírt, hogy mi a számodra pótolhatatlanok vagyunk. Hallgass meg minket, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.